előszó Zsigmond király és császár történetéhez és az ő egyéb visel dolgaihoz. Amikor hozzámerészkedem kezdeni, hogy az emberek elfelejtett tetteit újra napvilágra hozzam, nehogy hanyagságból elvesszenek, úgy gondoltam, nagyobb mértékben engedelmeskedem a te kívánságodnak, mint kérted, hiszen észszerű oka is van, sőt, a régi és meg nem ingott barátság is kényszerít rá, leginkább azért, hogy a te ösztönzésedre vakmerően elkezdett művemnek ne hiányozzék a befejezése, és hogy a mi hajdani uralkodónknak, Zsigmond királynak és római császárnak, akit fentebb brandenburgi őrgrófnak neveztem, a korszaka, amit az én valahogy elkészült munkám semmilyen megfogalmazásban sem érintett még, ne tűnjön tova az emberek emlékezetéből. Ahogy ez a balgatag emberek szokása, erőimnél nagyobb feladatba fogok. Felvázolva azokat az eseményeket, amelyek az említett Károly király szomorú halálától kezdve jelenlegi uralkodónk ragyogó kormányzásáig Magyarország határain belül végbe mentek, és leginkább rászolgáltak a halhatatlanság dicsőségére. Ezekről az eseményekről nagyságos ország Mihály nádor ispán uram tájékoztatott engem, kit az említett császár fényes érdemeiért a szerény nemesi kunyhóból a bárói méltóság magas tisztségére emelt, továbbá egy regisztrum, melyet a császár idejében saját kora emlékezetének megőrzése céljából foglaltak írásba. Mindenek előtt elnézést kérve stílusomért és a szűkszavú előadásomért úgy gondolom, neked ajánlom mindezt, ki nem voltál rest, és írásaiddal rászorítottál engem a gyenge műveltségű embert emű megkezdésére. Jó egészséget! Horváti János bosszút áll a királynőkön és a nádor ispánon. Károly király nyomorult megöletése után, amikor az ország gyeplőit ismét a királynők vették kezükbe, Károly király segítőtársai ugyancsak remektek félelmükben, számukra biztonságot nyújtó vidékeket kerestek fel, és égtek a vágytól, hogy a király halálát megbosszulják. A királynők és a nádor ispán pedig éppen ellenkezőleg azt hitte, hogy a király megölésével minden ellentétet elsimított és legyőzött, és ezért az évnek ez a része közeledvén, amikor a perzselő nap az oroszlán csillagzat jegyébe lépve perzselő forróságával gyötri az aratókat, a boldogtalan királynők és velük együtt a nádor ispán is az esztelenség ösztönzésére csupán az udvari emberek csapatától kísérve elindultak Budáról, hogy az ország déli részeit látogatják meg. És amikor éppen Szent Jakab apostol jeles ünnepnapján Diakóvár felé tartanak a mezőn, a cselvetés legkisebb gyanúja nélkül, Horváti János bán hatalmas fegyveres csapatot gyűjtve maga köré, örjöngve és a bosszúállás hevétől égve megrohanja az udvari emberek csapatát. Heves küzdelemben csap össze a két ellenfél. És amikor a királynő és a nádor ispán katonai látják, hogy az ellenség ereje meghaladja az ő számukat, megfutamodva hanyat homlok futásnak erednek mindazok, akik még nem estek el. Forgács Balázs pedig, aki bátran felfogta az összeütközés első csapásait, egy ellenséges lándzsadöfés a harcolók kellős közepén leveti a lováról, foglyul esik, és a királynők szeme láttára fejét veszik. Garai nádor ispán pedig fontolóra véve, hogy ebből a válságos helyzetből nincs más menekvés, csak a halál, leugrik lováról és a királynők kocsijához támaszkodva karját villogtatja az ellenség ellen, minden erejével védelmezi önmagát és a királynőket. De mit használt egyetlen kéz védelme, amikor mindenfelől ellenséges karok szorongatják és halálos nyíllövések sebzik? A testébe fúródó nyilakat, hogy ne akadályozzák sújtó karját, nádként törteste el, és mindaddig szembeszállt az egész csapattal, még egy katona a királynő kocsija alól, ahonnan nem tartott támadástól, a lábánál fogva lelem rántotta, és a királynőknek és szolgálóiknak az elkövetkezendő halálfélelmétől egyre erősödő éles sikoltozása közben le nem vágták a fejét. Az ő pusztulása után a királynők udvari kísérete részint elesett, részint megfutamodott. A horvátok tiszteletet nem ismerő vadsággal megrohanják és feltöntik a királynő kocsiját. A királynőket és udvarhölgyeiket, nemüket nem kímélve és királyi méltóságukat nem tisztelve kivonszolják a kocsikból, és sok gyalázkodással, illetve fogolyként viszik bánjuk szín elé. Amikor a bán Károly király meggyilkolását számos szidalmazó szóval szemükre veti, az öregebb királynő a földre borulva térden állva könyörögve emeli fel a kezét. Könyörülj, bánom! Könyörülj, szólt. Emlékezz arra a jó téteményre, amelyben néhai Lajos királyunk részesített. Ne légy kegyetlen az ő ártatlan leányához. Én vagyok a gonosztett szerzője. A gonosztett másik szerzője, aki engem is ide juttatott, már elvette büntetését. Könyörülj a gyöngém nemen, legalább a becsületet kedvéért, mert én sem vétkeztem ok nélkül. A királyné még tovább beszélt volna, de a bán eltávozott. Amikor pedig az éjszaka a nappali világosságot elűzve mindenütt szétöntötte homályát, Erzsébet királynét elvezetik és nyakára kötelet kötve belefolytják a Bosút folyó mély vízébe. A királynő nemességükkel és szépségükkel tündöklő palota hölgyeit pedig ugyanezen éjszakán, mint mondják, és ezt én hitelesnek tartom, a gyalázat ágyába vonszolták. Amikor aztán a hajnali szürkület a nappalt fényessé tevő közelgő nap felkeltét hirdette, Septében felkerekedtek, s lovai gyeplőjét Horvátország felé irányítva sietősen átkeltek oda, és magukkal vitték fogolyként az ifjabb királynőt. Mennyire forgandó fájdalom, a szerencse különféle változásai miatt az emberi sors. Ki gondolta volna, hogy a királynőkre előbbre elmosolygó sors hirtelen megváltozik, s hogy bosszújuk végrehajtása után ilyen hamar, s ilyen váratlanul elkövetkezik vétkük megtorlása. A királynők és a nádorispán ugyanis Károly király meggyilkolása miatt szenvedték el ezt a büntetést, mert az, aki a mindenséget teremtette, lát mindent, és nem tűri, hogy bármilyen vétek elkerülje ítéletét és megtorlás nélkül maradjon. Zsigmond őrgróf visszatérése Budára, s a királynő kiszabadítása. Akkor, amikor Károly király vérét és vele együtt a lelkét is kiadta, Erzsébet királyné friss örömében megíratta a véghez vitt események sorát Zsigmond őrgrófnak, és követei útján arra kérte, hogy sietve jöjjön vissza. Ennek következtében Zsigmond őrgróf, mielőtt még a királynők rettenetes szerencsétlenségének hírét hallotta volna, a csehek nagyszámú fegyveres csapatával és Felső Magyarország számos főemberének kíséretében késedelem nélkül bevonul Budára, és a várba is bebocsátják várakozás nélkül. Ezekben a napokban az ifjabb királynőt a Krupa nevű Horvátország vidékén fekvő várban tartották fogva. Mikor Horváti János bán meghallotta, hogy az őrgróf Budán van, és hogy a főemberek az ő pártjára álltak, szívében, lelkében elcsüggett, és súlyos gondok zúdultak rá. Ezért felkereste a királynőt, és így szólt hozzá. Bár nagyon is megérdemeltétek mindazt, ami veled és anyáddal szemben elkövettem, most mégis szánom és bánom mindezt. Az volt a szándékom, hogy téged is ugyanolyan végre juttatlak, mint anyádat, mert jól tudom, hogy nekem az életembe kerül, ha a te életed megmarad. De hogy kezemet ne szennyezze jótevőn vére, úgy döntöttem, hogy szabadon engedlek, de csak azzal a feltétellel, hogy hitedre megesküszöl, hogy sohasem lesz okom megbánni szabadon bocsátásodat. Ha nem esküszöl meg, végrehajtom, amit elkezdtem. Hadd fizessek mindenért, ha kell, egy és ugyanazon rajtam vett büntetéssel. Ezekkel a szavakkal eltávozott. A zsarnok gőgös beszéde a királynő szíve mélyéig hatolt. Szeméből bő áradatban csorognak könnyei, és végig folynak sápat orcáján. Végre hosszú kesergés után megszárítván szemét kéri, hogy hívják hozzá a bánt. Amikor megjelenik, a királynő félelemtől remegve nem csak az eskütételt vállalja, hanem azt is, hogy mint atyát fogja tisztelni, mivel az életét meghagyta. Odahozzák tehát a szent erekjéket, és a királynő valóságos esküvel megerősíti mindazt, amit a bán kíván. Utána befognak a királynő kocsijába, és a királynőt, mint egy villámcsapás elől menekítve, az óhajtott Buda városába kísérik. Zsigmond király megkoronázása. Mindezek kegyetlenül gyorsan, 3 év vagy alig valamivel több idő leforgása alatt történtek. Lajos király halálát követően sok vérontásával és nagy vagyonok elrablásával. Végre az ország nemesei, mivel inkább a béke kedves gyönyörűségének akartak örülni, mint súlyos háborús kurásban gyötrődni, az úrnak 1386. esztendejében, ennek az évnek is abban a szakaszában, amikor a madárkák édes dalától zengő kedves tavasz a maga pályafutásának a vége felé közeledik, és már az elkövetkező forró nyár számára készíti a szállást, piros rózsákkal ékesítve, amikor a nap szekereit húzó két paripa az ég boltozatán már magasabbra szokott hágni, azaz pünkös nagy napjátáján összegyülekeztek Székesfehérvárra. Itt Mária királynő egybehívta a nemesek egész testületét, és tőlük körülvéve felállt, és miközben orcáit könyvpatakok öntözték, nehéz sóhajok kíséretében ilyen szavakat intézett a néphez. Urak, testvéreim, ti megemlékeztek atyám érdemeiről, jó lélekkel voltatok hozzám, és nem ingattátok meg uralmamat, amelyet ti adtatok nekem. Ezért Istennek is, nektek is mérhetetlen hálával tartozom. Tudjátok, hogy a háborúnak milyen szélvésze rázta meg kormányzatunkat a most elmúlt napokban. Hogy én magam milyen veszélyes viharokat szenvedtem el, nem is szükséges színetek előtt elmondanom, sem nektek végighallgatnotok. Úgyis mindent láttatok vagy hallottatok. Azt hiszem, még nem veszett ki elmétekből, hogy drága emlékezetű atyám, még életében is a ti hozzájárulásatokkal, milyen feltételek mellett kötött hozzá engem házassági szerződéssel ez a herceghez, és itt kezével a mellette álló Zsigmondra mutatott. Hiszem, hogy ami akkor tetszett nektek, most is tetszik, íme tehát jegyesemet megteszem királynak, és az ország fölötti rendelkezési jogot, s egyszer mind a koronát is neki engedem át. Legfőként azért teszem ezt, mivel figyelembe veszem, hogy ti nem szeretitek az asszonyi uralmat, és nem is elég erős ez, a tények tanúsítják, ilyen szilaj nép gyeplőinek irányítására. Egyszer mind az egész nép szín előtt maga mellé állította az őrgrófot, és így szólt. Ez az én uram és férjem, ez a ti királyotok. Kíméljétek tehát az országot, és ne pusztítsátok saját magatokat kölcsönös gyilkolással. Mert a világon mindenhol a legfőbb jó a béke, és egy nép egyetértése a szomszédos országoknak félelmetes. Tetszett a királynő beszéde az összes jelenlevőknek, Tehát az említett pünkösd ünnepének nevezetes napján beköszöntvén, Zsigmond őrgróf életének 20. évében Magyarország többi királyának módjára is nagy vigasság közepette, ünnepélyesen felkenték királyá és megkoronázták. Horváti János bán megbüntetése. Amikor Zsigmond király szerencsésen elnyerte Magyarország jogarát, Mária királynő az elszenvedett szerencsétlenség megbozdulásának már rég megfogant vágyától égve, egyre gyakrabban bíztatta Zsigmond királyt arra, hogy emelje fel bosszúálló karját a felségsértők ellen. Sűrű ösztökélésével állandóan zaklatja, könnyeit sem kíméli, és az által elviselt szenvedéseket ezer változatban hánytorgatja fel előtte. Ezekben a napokban Horváti János bán a Pozsegavárnak nevezett királyi várba vonult be vejének védelmére. Zsigmond király tehát felsége állandó panaszai miatt felindulva felszereli csapatait, azt színleli, hogy a Dunán túli részekre küldi Bulgária felé, de aztán visszafordul, és az említett várat ostrom alá veszi. Ostromzárral vette körül az említett várat, hadigépekkel vette heves ostrom alá. Mivel az ostromlók joggal reménykedhettek a város gyors bevételében, egy éjszaka, amikor a földön mindenütt széterülő sötétség titokban történő cselekedetekhez alkalmas időt biztosított, Horváti János bán leugrott a várból, és szabad utat kapott várnak azon oldalán, ahol Lackfi István vajda, meg egy másik, Lackfi István, a Simontornyai tartott őrséget. Ezek hűséget színlelve részt vettek a király hadivállalatában. A bán még azon éjszakán átkelt a Száva folyón, nem tudni hajó segítségével vagy úszó tudományával, és a Dobor nevezetű várba futott, amely Boszniának Ozorova nevű vidékén fekszik. Itt találta Pál zágrábi püspököt és gonosz tettének többi cinkostársát. Ezekben az időkben a bosnyákok, dalmátok és velük együtt a horvátok ugyanezen János bánnak és kísérete főembereinek rábeszélésétől megfertőzve a magyar jogar iránti kötelesség hűségétől elpártoltak, és az országnak azon a vidékén tűzzel, vassal nagy pusztítást vittek végbe. Ezért Zsigmond király csapatai számát más csapatokkal megnövelve, mindenfelől nagy fegyveres erőtől kísérelve átkelt a már említett Száva folyón, hogy ezeket az országrészeket is saját uralma alá hajtsa, és hogy ezt a várat is bevegye, amely a hűtleneknek védelmet nyújtott. Hatalmas erővel bevonult Bosnyákországba. János bán pedig a király hadjáratának komoly voltától megrémülve jobban bízott a futásban, amely már egyszer sikerült neki, mint az említett vár védelmében, és ezért több ugyanazon métejtől megfertőzött cinkosával együtt kiment a várból, mielőtt körülzárták, és szökevényként kóborolt a dombok és szakadékok között. De ez a szökése egy cseppet sem vált a javára, beleesett a király által ellene állított csapdába, és fogságba került. Zsigmond király pedig, miután az említett Doborvárát bevette, és a bosnyák királyt, meg Dalmáciát és Horvátországot a hűség igájába fogta, visszatért hazájába. János bánt pedig Pécs városában a kivégzés legborzalmasabb válfajával, ahogy a királyné dühe követelte, végeztette ki. Először lófarkához kötözve körülhurcolták a város utcáin, majd tüzes fogókkal megkínozták, azután négy felé vágták, és az utókor elretentő okulására a város kapuira függesztették tagjait. Ugyanazt a kegyetlenséget szenvedte, mellyel ő sanyargatott másokat. Sokakat kivégeztek, az ágrápi püspököt azonban nem ölték meg, de azt egész életében nem tudta már elérni, hogy visszahelyezzék püspöki székébe. Zsigmond király Moldva elleni hadjárata. Korábban, amikor Magyarország az asszonyi kormányzás idején súlyos háborúskodások között hánykolódott, Moldva és vele együtt Havasalföld vidéke nem tért jó belátásra, méltatlannak tartván a királynői uralmat, és nem engedelmeskedtek utóbb Zsigmond királynak sem. Ő tehát megkoronázásának 4. évében újból fegyvert fogott, és megtámadta, hogy engedelmességre szorítsa őket. Ebben az időben egy bizonyos István vajda tartotta kezében Moldva irányításának gyeplőit. Ez egész népének hadrejét mozgósította, hogy a király elől elzárja a behatolás útját, és a havasokat és a szakadékok között vezető meredek utakat, amerről a királynak jönnie kellett, torlaszokkal, meg íjász őrséggel erősítesse meg. És amikor a király a kelepcéről mit sem sejtve a havasok közé érkezett, rátámad íjászainak hatalmas seregével. Hullanak a dárdák emberekre és lovakra egyaránt, és a nyilag sűrű zápora csak nem az egész király sereget elborítja. A király katonái azonban leszállnak lovukról, vitéz kézitusával kísérik menteni életüket, és nagy harci hévvel megrohanván az oláhokat, visszavonulásra kényszerítik őket, sokakat megölve, a futókat a havasok meredélyein kíméletlen öldökléssel sújtva közülük. Így, miután karddal vágtak maguknak utat, a király az említett István vajdának csak nem lakhelyéig nyomult előre. A vajda pedig, amikor eszébe vette, hogy a kegyelemkérésen kívül semmi sem segíthet rajta, a királyhoz ment és az uralma alá tartozó oláfő emberekkel együtt, a király előtt földre borulva ezekkel a szavakkal könyörgött a királyhoz, hogy a súlyos vétkért járó büntetését elkerülje. Dicsőséges fejedelem! Királyi kegyelmet bocsásson meg nekünk, kik bocsánatodért esdeklünk. Annak súlyos következményeit, amit a vakmerőségünk a köteles hűség ellen védve botorul elkövetett, hárítsa el kegyelmes jóságod. A királyi méltóság számára ugyanis nem kisebb dicsőség megkegyelmezni a legyőzöttnek, mint megtörni a kemény makacságot. Hiszen úgyis csak por vagyunk a talpad alatt. Te vagy a mi urunk és királyunk. Azt a kegyet tehát, amelyet tetteink alapján nem kérhetünk, királyi jóságod megadhatja nekünk. Szavaik végeztével mindnyájan lehajtották fejüket és várták a király bocsánatát. Zsigmond király így felett. Noha a királyi felségünk sérelme méltó büntetést kívánna, mégis, hogy hírnevünk dicsőséget, kegyetlenséget vétkene mocskolja, megkegyelmezünk, s egyszer mind megbocsátunk nektek, és ismét kegyelmünkbe fogadunk, ha ezután nem vétetek ellenünk. István vajda és hívei erre a király lábához borulnak, és csókolgatják a királyi köntös szegélyét. Ezután őszinte hűséget fogadnak, az évi adó megfizetését ígérik, és mindezt hitbeli esküvel megerősítik. Zsigmond király visszatérve, katonáit és fegyvereit egy évig nyugtatta. Zsigmond király havasalföldi hadjárata és Mária királyné halála. Ezek után Zsigmond király kormányzásának 6. évében a havasokon túli népek ellen háborút indított. Ez a nép, hogy megvédje önmagát, nem elégedett meg a saját haderejével, hanem egy erős, török sereget is zsoldjába fogadott. A királyi csapatok a havasokon átkelvén leereszkedtek ennek az országnak sík vidékeire, a két ellenség felállította hadsorait, és összecsapott hadizászlóik alatt, és már-már kézitusába kezdett. De a törökök meg az oláhok megrémültek a király serege ragyogó fegyverzetének fényétől, és a biztos futásra bízták magukat. A királyi hadsereg pedig üldözte őket, amíg csak tudta. Jobbra-balra hullottak a törökök meg az oláhok, és még sokkal többen estek volna el, ha a király katonáinak lovai, amelyeket a rajtuk ülő fegyverzetének óriási súlya nyomott, utol tudták volna érni futásban a futókat, és a bekövetkezett éjszaka nem tette volna lehetővé a menekülőknek, hogy biztonságosan átkeljenek a Dunán. Zsigmond király tehát megfutamította vele szembeszálló csapatokat, és a kis Nikápoly várát vette körül erős ostromzárral. A törökök és az oláhok együtt védelmezték, és a falak közül gyakran kitörve nem kis kavarodásra keltettek a király seregében. A király azonban hadigépeket hozatott oda, a várat nagyrészt rommá tette, és ostrommal bevette. Védőiket részint megölte, részint foglyulejtette, és a várat magyar őrségre bízta. Végül a vidék népeit az engedelmesség igájába hajtotta, és diadallal szerencsésen visszatért Magyarországra. De még nem volt otthon, amikor Mária királynő súlyos betegség lepte meg, és a királynő itt hagyta az országot, s egyszer mint az életét is. Halála nem kis gondot okozott Zsigmond királynak, ugyanis a lengyelek királya Ulászló a házasság kedves életközösségben feleségül bírta az elhunyt királyné édestestvérét, akit Hedvignek neveztek. Ulászló azt gondolta, hogy az ő feleség az elhalt nővér jogarát birtokába veheti, és nagy hadat indított Zsigmond király ellen. És ha a tisztelendő atya, Kanizsai János esztergomi érsek úr nem erősíti meg az ország végeit a fegyveresek nagy csapatával, a nagyra vágyó uralkodó Zsigmond király távollétében nem csekély zavart okozhatott volna a kormányzásban. 32 vitéz kivégzése. A sikerek nem csak a királyokat, de még a kisebb vagyonú egyszerű embereket is, akiknek helyzetük azt javallaná, hogy maradjanak csendben, szokatlan dologra ragadják, erkölcseikben megváltoztatják, és különféle csalóka ábrándokba sodorják. Amíg az ember sorsa a szerencse ösvényén halad, megnövekszik a szerencsés ember önbizalma, és ez egyszer mind arra készteti, hogy veszélyes ügyekbe bonyolódjék. Még Zsigmond királyt kedvező szerencse kísérte, a szokásosnál is önhittebb lélekkel törekedett rá, hogy az ország lakosai közül azokat a kitűnő nemeseket, akik ellene és a királynő ellen súlyosan vétettek, amikor tudniillik a királynő kormányzata a maga balszerencsés útján haladt, vagy hűségre és hálára kötelezze, vagy halállal sújtsa. Ezeket azonban a vakmerőség esztelen makacsága vezette, és inkább akartak meghalni, semmit egy nekik nem kedves uralkodó alatt élni. Ezek voltak azok a nemesek, akiket a mikorunk 32 vitéz néven emleget. Ezek közé tartozott egy dicső és minden magyarok közt nagy dicsésettel magasztalt híres neves vitéz név szerint Kont István, a hédervári urak előkelő véréből, s akiről a mikorunkban kiváló ereje és vitézsége miatt nem csak beszélnek, hanem zengőlanton énekelnek is. Ezek a vitézek kóborolva bejárták az ország vidékeit, és Zsigmond király gyalázatára volt. Ezért ő gyanakodva, hogy felkelés szerveznek ellene, elhatározta, hogy elfogadja őket, s egy cselvetésben és fegyverforgatásban egyaránt jártas férfiút. A hozzáhűséges Vajdafi Györgyöt bízta meg, hogy erőszakkal vagy csellel vezesse őket a színe elé. Mialatt a vitézeket a száva mentén az ellenségeskedés minden gyanúja nélkül a közelgő hajnal édes álma tartotta fogva tábori szállásokon, kivéve Korpádi Jánost, akiről az a hír járja, hogy az álom sohasem tartotta fogva piros hajnal idején, Vajdafi György rájuk rontott. Az alvók talpra ugorva fegyvert ragadnak. Amaz ígéret azt ígéri nekik, hogy kiengeszteli irányukban a királyt, De mert fegyveres katonasága is erősebb volt a vitézek erejénél, meg is félemlítette őket. A vitézek látták, hogy egyenlőtlen küzdelem volna az ellenséggel fegyveresen szembeszállni, és engedtek az ígéreteknek. Mikor azonban Karoma városához érkeztek, súlyos bilincseket raktak rájuk, és Kocsin Budavárosába szállították őket. A nemesek még az úton összebeszéltek, hogyha a király színe elé kerülnek, egyetlen üdvözlő szóval sem tisztelik meg. Így is történt. Mert amikor Zsigmond király nemeseinek karától körülvéve helyet foglalt, és a nemeseket színe elé vezették, egyikük sem nyitotta üdvözlésre a száját, és sem fő, sem térthajlással nem mutatták ki tiszteletüket. Ez a megaláztatás még nagyobb haragra ingerelte Zsigmond királyt. Ezért heves haragjában Budavárosában, Szent György vértanú piacán lefejeztette őket. Némelyek azt állítják, hogy Kont István, amikor a lefejezés büntetését el kellett szenvednie, a hóhér csapását szembefordulva akarta fogadni, szemtől szembe, és azt mondta, hogy ő már sokszor és szemreben és nélkül nézett szembe a fenyegető halállal, és most sem fél tőle, hanem szembe akar vele nézni. Egyesek azt állítják, hogy ezek a nemesek 31-en voltak. Kivégzésük után azonban Kont István Csóka nevű karthordozója feltartóztathatatlanul könnyekben tört ki, és állandóan zokogott. A király látta és azt mondta, fékezd, fiam, könnyeidet, hagyd abba a sírást, íme én a te urad, többet adhatok neked, mint az, akit lefejeztek. A fiú állítólag ezt felelte neki, sohasem szolgálnálak téged, te cseh disznó. A király parancsára ugyanazt a büntetést kellett elszenvednie, mint urának, így lett teljes a mondott szám. Miután a vitézek vérüket és ezzel együtt lelküket is kiadták, az említett város külvárosában lévő, az utolsó útról nevezett kápolna temetőinek szentelt földjében nyertek örök lakóhelyet, míg nem harsan fel az angyal trombitája. Ezeknek a vitézeknek a halála volt az a hamu alatt lappangó szikra, amely utóbb hatalmas tűzvész vetett Zsigmond király és a magyarok közé. És ez volt az oka, hogy uralkodása életének utolsó napjáig sohasem volt biztonságos. Zsigmond király szerencsétlen hadjárata Nagynikápolyvára alatt. Boldogult Lajos király szerencsés uralkodása idején a görögök között nagy viszálykodás támadt, és Görögország súlyos belviszályok között hánykolódott. Két óra volt ugyanis a görögöknek, nem azonos szülőktől származtak, mégis mindketten azt állították, hogy a császár rokonságából valók, és megilleti őket az uralom joga. A görögök pedig egyformán szerették és követték őket, tetszésük szerint ki ezt, ki amazt, és az így bizonytalan császári szímért polgárháborúban csatározva küzdöttek. És amikor az egyikük úgy látta, hogy pártja alul marad, a bosszúvágyától vezérelve ügyének megsegítésére pénzzel és ígéretekkel Ázsiából Görögországra hívta első Murád török császárt, a törököknek a császárság kezdete óta a harmadik uralkodóját. Nem is került nagy fáradtságába, hogy rávegye a török császárt arra, amire az már azelőtt is vágyva vágyott, és ami minden erejével fáradozott. A görög tehát hajókon átszállította őt és csapatát a Hellészpontoszon, Trákiába, azzal a feltétellel, hogy a háború befejezése után ismét visszaszállítja. Így vonult be a török nép Ázsiából Európába. A görögöknek ez a fonák tette oldhatatlan mágiát lobbantott lángra Európa területén, azóta is állandóan lobog, és a mi földünkön is kisarjasztotta nyomorúságunk bőségesen tenyésző tudváit. Murád ugyanis nem azt forgatta elméjében, amit megígért, hanem azt, amiről úgy gondolta, hogy hasznára válik. Napról napra húzta, halasztotta ugyanis, ha alkalom adódott rá, a háború megindítását, hogy a görögök ereje a kölcsönös öldöklésben megtörjön. És ő még épp haderejével rájuk támadva, könnyűszerrel fölébük kerekedhessen, és elnyomhassa őket. Számításában nem is csalódott. Mihelyt észrevette, hogy a görögök a hosszas háború következtében megnyergültek, és belső erőforrásai kimerültével már nem tudnak önmagukon segíteni, ürügyet keresve ellenük fordította fegyvereit, és miután alkalmas időben elfoglalta a Hellészpontosz tengere mellett fekvő Gallipoli városát, a többi görög várost ostromzárral veszi körül, földjeiket pusztítja, és mindaddig szakadatlanul dúl mindenfelé, míg Trákia nagy részét saját hatalma alá nem hajtotta. Ettől kezdve a törökök hatalma napról napra gyarapodott, és amikor Lajos király halálával Magyarország gyeplői Zsigmond királyra szálltak, Bajazid török császár, aki atyánál, Muradnál nem kevésbé éles eszű és rátermet volt, sőt a veszélyes vállalkozások kísértésében még merészebb is, rövid idő leforgás alatt egész Trákiát, Tesszáliát, Makedóniát, Pókiszt, Bojtát és Attikát részint erőszakkal, részint meghódolás révén elfoglalta és saját uralma alá vetette. Ellenséges fegyverekkel támadta Moéziakra is, akiket mi bolgároknak nevezünk, és akik Zsigmond király fennhatósága alá tartoztak. A király elküldte követeit Bajazidhoz, és megüzente neki, hogy a jog szerint hozzátartozó országot ne dújja. A császár azonban különböző ügyekkel halogatta a választ, és közben Bulgária egész földjét hatalmába kerítette. Végül egy háznak minden falát teleagadta különféle fegyverekkel, lándzsákkal és pajzsokkal, meg tegezekkel, amelyeket a törökök harcaikban használnak. Ide vezette a király követeit, és állítólag így szólt hozzájuk. Térjetek vissza királyotokhoz, és mondjátok meg neki, hogy ez a földhöz, mint látjátok, nekem is elég jogom van. És a falakon függő fegyverekre mutatott. Ez az esemény Zsigmond királyt nem kevésbé félelmetes bosszúra ingerelte, ezért uralkodásának 10., az úr testetöltésének pedig 1396. esztendejében birodalmának egész fegyveres erejét mozgósítva óriási sereget hozott össze. A nagy királyi hadjáratra egyéb népek közt Burgundia hercege és a frankok, vagyis gallok népe is nem kis fegyveres erőt és harcos férfiak vitéz csapatát hozta el. E fegyveres csapatok nemeseinek címere egészen az én időmig Budán, a dobonkos rendi barátok Szent Miklós hitvallóról elnevezett kolostorában, festményeken megörökítve, s a falakra aggatva megmaradtak emlékeztetőnek. Zsigmond király tehát elindult seregének hatalmas sokaságával, átkelt a Dunán, s nem csak, hogy nem félt a törökök császárától, hanem némelyek szerint a következőket mondotta. Kell-e félnünk embertől? Hiszen ha a mérhetetlen égbolt ránk szakadna, lándzsainkkal még azt is föltartanánk, és nem esne bajunk. Rácországon kegyetlen düvel, nagy fosztogatással és borzalmas hadizajjal keresztül vonult, és megérkezett Bulgária vidékére. Itt Orjhovo és Vidin városát, meg a vidék számos más erődítményét, melyeket a török harcias csapatai védelmeztek, bevette a saját maga, meg ővéi nemcsekély vérhullatása árán. Végre az év nyarán, mikor a szőlőtőkék már édes gyümölcsel fizetnek gondozóiknak, azaz Szent Mihály arkangyal ünnepe táján, tábort ütött Nagy Nikápoly várának mezején. A törökök pedig gyakran kitörvén a várból ingerelték a király seregét. Sokakat megsebesítettek, de még gyakrabban tértek vissza ők maguk sebektől borítva. A török császár pedig, akit a mi véneink, mint említettük, Bajazidnak hívtak, Nikolaus Secundinus pedig Éneász szenzi püspök számára a török népéről és eredetéről írva Cselebinek nevez, halván, hogy a király nagy hadikészültséggel betört a birodalmába, hasonlóképpen népe egész haderejét fegyverbe szólította, és övéi vidés seregének közepette közeledett, hogy szembeszálljon a király hadával. A gallok, vagyis a frankok pedig felbuzdulva az ellenségi vetelének hírén, a király elé járultak és kérték, engedje meg, hogy ők fogják fel az ütközet első csapásait, amelyek a leghevesebbek és legkegyetlenebbek szoktak lenni. Amikor tehát feltűnt maga a császár mindenfelől ordítozó csapatoktól körülvéve, és a pogányok nagy haderejét a király tábora ellen vezetve, a frankokat féktelen harcvágy fogta el, és mielőtt az egész királyi sereg hadirendben felállt, hogy zászlai alatt megkezdje az ütközetet, csatába bonyolódtak, kirohantak a táborból, és előre szágultva rárohantak a szemben álló csapatokra, szokásuk szerint lóról leszállva, gyalogosan harcolva. A két ellenfél közt javában tombolt még a rettentő ütközet, amikor a magyarok megpillantották a frankok rendetlen futásban a király tábora felé száguldó felkatározott lovait. Nem ismerték még a harcmodorukat, és azt hitték, hogy az ellenség teljesen elpusztította őket. Egyszerre felbomlott a rend, és nagy talongás közepette otthagyták a tábort, és benne az ostromgépeket. A mezőn mindenfelé szétszélednek, és az ellenség kíméletlenül a nyomukban van, és futásra kényszeríti őket. Óriási öldöklés vette kezdetét. A magyarok közül sokan elestek, sokan fogságba jutottak. És ha a király egy hajón nem lel menedéket, akkor nem az ég, miként állítólag a fejedelme elbizakodottságában kijelentette, hanem az ellenség fegyveres ereje zúzta volna össze. A Zsigmond király elleni összeesküvés és Zsigmond elfogatása. Fájdalom, misoda viszályokat támaszt, mekkora gyűlöletet szül az emberi sors, ha mostoha szerencse vezérli, és nem kívánatos ösvényeken halad. Néha kedves barátokból is ellenséget csinál, főként a magyar nemzet sarjainál. Zsigmond király, aki eddig kedves volt nemzetének szemében, népének súlyos veresége után gyűlölet tárgyává lett. Félt ugyanis, mint egykor a perzsák királyok Szerszész, szerencsétlen görögországi hadjárata után, hogy azok, akiket oly szerencsétlenül vezérelt, előre nem látásáért megbüntetik. Ezért, mint valami szökevény, evezős hajóján a Dunának és a tengernek mély hullámain, Konstantinápoly városába, innen a Rodosz, majd a Dalmácia és Horvátország partvidékére hajózott. Kíséretében voltak az ország leghatalmasabb emberei. János, esztergomi érsek úr, meg a testvére, Kanizsai István. Követek útján kipuhatolták az ország főembereinél, mi volna a király számára a legelőnyösebb. Közben a fentebb már említett férfiak, Lackfi István Vajda, meg a másik István, a Simon Tornyai, régi műlükben elbizakodva, több bűntársukkal egyetemben, akiknek szívügyük volt, hogy Zsigmond király ne uralkodjék tovább, követeket küldtek a felséges ifjú Lászlóhoz, a nem sok évvel ezelőtt meggyilkolt Károly király fiához, aki ekkor Apuliában atya szerepét töltötte be az ország kormányzásában, és megígérték neki, hogy Magyarország jogarát a lehető legsimábban átadják neki. Ő azonban, szem előtt tartván és emlékezetébe vésvén atyának szerencsétlen sorsát, ami őt Magyarország uralma idején utolérte, nem sietett annyira, mint atya, hogy a magyar uralmat megszerezze magának. Noha megígérték, hogy Zsigmond királyt eltávolítják az útból, és biztosítják nyugodt uralmát. A két István észbevéve, hogy László nehezen mozdul, nem állt el szándékától, és hogy akaratukat könnyebben véghez vihessék, követek útján írásbeli esküt vettek ki László királytól, hogyha elnyeri a jogart, mindazt jóvá hagyja, amit az ő nevében megcselekedtek az országban. Ez a megegyezés a nemesek nagy részét a hűtlenség tévútjára vitte. E bűn bélyege sokakat lealacsonyított, ezeknek sarjadékai még a mikorunkban is sírnak innen származó paraszti sorsuk miatt. A dolgot titokban szervezték, de a király előtt mégsem maradt rejtve. Ez alatt az idő alatt a napok a maguk szokásos körforgásában teltek, múltak, és maga Zsigmond király másfél évig időzött a tengerparti vidékeken. De néhány főúrnak, főként az esztergomi érseknek és kanizsai urainak, még Maróti János bánnak a segítségével visszakerült a királyi székbe. És noha tudta, hogy az említett két István áskálódik és terveket sző ellene, mégsem volt méltányos, hogy a körülöttük tömörülő egész csoport miatt rajtuk álljon bosszút. A király visszatérése után ismét 3,5 év telt el. Közben egyre növekedett az uralma ellen összesküvők száma, és Magyarország egész népe, mintegy megfertőzve a bújtogatástól, sanda szemmel nézett rá. Az ellene való gyűlölködésre leginkább a 32 vitéz kivégzése ösztönözte a magyarokat, és a nikápai hadjárat szerencsétlen kimenetele. De nem kevésbé szidalmazták a királyt a magyarok azért is, mivel hitvesi kapcsolata megszűntével a test örömeinek engedte át magát, és hajadonok erőszakos megrontására vetemedett. Mindezeken kívül az említett két István sűrű rábeszélése is egyre erősebben hatott a népre. Azok tehát, akik ilyen lelkülettel viseltettek iránta, kitervelték, hogy a királyt fogságba vetik, mihelyt alkalom kínálkozik rá. Az úr testetöltésének 1401. esztendejében tehát, az évnek abban a részében, amikor a termékeny tavasz a bika csillagzatának hatása alatt langyos fuvallat kíséretében hozza a nappalokat, és a tél rideg kegyetlensége miatt viruló leveleitől megfosztott fákat zöldülő lombukkal ruházza fel, vagyis azon a napon, amikor az Anyaszent Egyház Szent Vitális vértanúságának dicsőséges diadalát zengi, az ország bárói csalárdul megrendezett tanácskozás ürügyével a királyi palotába mentek és azt kívánták, hogy a király is jelenjen meg körükben. Mikor a király megjelent, személyre vetették összes gonosztettét, amit csak összetudtak hordani ellene, majd nagy zajongás közepette rávetették kezüket. És hogyha azok, akik szerették a királyt, nem tiltakoznak, Julius Cézárhoz hasonlóan számos sebbel összeszurkálva vérét, és egyszer mind lelkét is kiadta volna a helyszínén. Ezekben a napokban a Garai házban két kedves jellemű ifjú volt. Az a néhai Garai Miklós Nádor Ispán volt az apjuk, akit egykor a királynők oldala mellett öltek meg. Egyikük apja nevét kapta, a másikat Jánosnak hívták. A királyt fogságba ejtők azt gondolták, hogy a két ifjú apjuk halála miatt neheztel a királyra, apjuk leginkább ő miatt a bűnhődött halállal. Így a királyt a két ifjúnak adták át, hogy Siklós nevű várukban őrizzék. Zsigmond király kiszabadítása. Mikor Zsigmond királyt a fogság nyomorúságára vetették, azok, akik rossz indulattal voltak iránta, nyíltan is kimutatták titkolt ármányaikat. Már-már azt gondolták, hogy óhajtásuk akadálytalanul teljesül. Nyíltan csapatokba sereglettek tehát, és dőfösen jártak keltek, felemelvén László király zászlaját, járták az ország vidékeit. És amikor a zászló kíséretében valamely városhoz értek, a felszentelt papirendet arra kényszerítették, hogy körmenetben szent tisztelettel vonuljanak ki eléjük. Ezen közben megüzenték László királynak, hogy mindent elintéztek kívánsága szerint, tehát siessen. Amikor pedig László király hallotta, hogy Zsigmondot elfogták, és hogy az ő pártja hatalomra jutott, mint egy kész helyzet elé állítva meghajolt az őt hívók kívánsága előtt, és gyorsan megtéve az előkészületeket, Magyarország felé vette útját. Zsigmond király az említett várban töltötte fogságának gyászos napjait szigorú őrizetben. Királyi szeméből sűrűn megeredtek a könnyek, elárasztották sápat orcáit. Amikor a király állandó szívbéli keserűségét és folytonos könyhullatását látta a király őrizetével megbízott, említett ifjak anyja, szívében felébredt iránta a részvét, ellágyult a keble, s hogy ez már az asszonyi természet sajátja, egészen a szívébe fogadta a királyt, a fiaihoz ment és azt mondta nekik. Kedves fiaim, vajon súlyosabb okotok van-e nektek ez ellen az ember ellen a gyűlölködésre, mint az ország többi nemesének? Mások elhárították maguktól őrzésének a gondját. Egyedül csak a ti kötelességetek, hogy biztonságos őrizetére gondoljatok. Nagyon is emlékszem néhai atyátoknak előttem ejtett szavaira. Azt mondta, hogy a törvényesen megkoronázott királyt még akkor sem szabad cserben hagyni, ha valóságos barom. Csináljanak tehát mások akármit, azt szeretném, ha ti nem vennétek részt benne. Mert ha megölitek, ahogy ellenségei remélik, a királyi vér kiontásának bélyegét örökre rásütitek utódaitokra. Lehet, hogy a többiek az új király behozatalától azt remélik, hogy újabb adományokat kapnak, ti azonban gyűlöletesek lesztek a szemében. Mit gondoltok, micsoda vétek az királyotok vérét ontani? Ha ezzel a borzalmas vétekkel beszennyezitek kezeteket, micsoda méltóságot nyerhettek ti, vagy utódaitok valaha is ebben az országban? Ez az ember meg van koronázva, számos éven keresztül királyként tisztelték. Az, akinek az érdekében mozgolódnak, nem csak, hogy nem királyunk, de még csak nem is ismeri az országot. Hagyjatok fel a dologgal, fiaim, ne esküdjetek ennek az embernek az élete ellen. Óvakodjatok ilyen gaztettel beszennyezni családotok magas méltóságát. Tudjátok, milyen halált halt atyátok ezért a királyért. Nem kételkedem benne, hogy ismeritek azt, akire azt mondják, hogy a meggyilkolt király fia. Ha ő nyeri el Magyarország jogarát, ne higgyétek, hogy nem gondol majd apja halálára, amelyet leginkább atyátok készített elő. Ha viszont továbbra is ez fog uralkodni, aki most fogoly, ha megteszitek, amit tanácsolok, mindig jó véget remélhettek dolgaitok folyásának, s mindig el fogja ismerni érdemeiteket az, akiért atyátok életét áldozta. Az ifjak mindezt döbbenten hallgatták, egy jó óra hosszat megzavarodva áldogáltak, és anyjuk beszéde hallatán mély gondokba merültek. Míg ők gondolataikkal voltak elfoglalva, az eszes asszony Zsigmond királyhoz ment, és azt mondta neki. Tudd meg, Zsigmond király, hogy ellenségeid új királyról és a te elpusztításodról gondolkodnak. Engem meghatottak könnyeid, melyek szüntelenül patakzanak orcádról. Folytonos sírásod szíve mélyéig hatolt, s részvétet érzek irántad, hogy fiatalkorod ilyen nagy keserűségek között hánykolódik. Egyedül én, egy asszony törődöm a te kiszabadításoddal. De amikor gondolkozom róla, egy körülmény mindig rémít és visszariaszt. Attól félek, hogyha téged kiszabadítalak. Elvesztem két fiamat, akiket ismersz. De a hitedre megígéred, hogy megemlékszel jó téteményemről, ha újból elnyered a jogart, és nem hagysz cserben engem, meg fiaimat, a legnagyobb buzgalommal rajta leszek a te kiszabadításodon. Zsigmond király erre földre borult, két karral átölelte a lábát, majd remegő síró hangon így szólt. Tedd meg, úrnőm és anyám! Ha visszanyerem a királyságot, ha életem megmarad, és valaha is megfeledkezem rólad vagy fiaidról, érjen nagyobb baj, mint a jelenlegi, és Isten se adja többi vissza szabadságomat. Íme, a mai napon téged anyámmá fogadlak, őket meg testvéreimmé, és hitemre fogadom, hogy mindezt meg is tartom. Sok rábeszéléssel meggyőzte a fiait is az asszony. Eleresztették a királyt, megszabadították ellenségének mohó karma közül, és titkos megegyezésük értelmében a Morva őrgrófság területére kísérték. Zsigmond király Magyarországra való visszatérése. A király kiszabadulásának híre nem kis rémületet keltett ellenségeiben, és ez sokban hozzájárult ügyének helyrehozásához. Azok, akiknek kedvére volt az ő elfogatása, mihelyt az uralkodó visszanyerte szabadságát, mint egy nehéz álmokból ébredve, minden erejükkel azon voltak, hogy a felségsértőkön bosszút álljanak, és a királyt visszahozzák Magyarország felséges trónjára. Ezért szörnyű dúlással pusztították az ellenkező véleményen levők falvait, és egyszer mint földjeit. Így tett Maróti János bán is, ez a kemény, zord, hajthatatlan és kevély férfiú. Az általa rendelt pusztítást még nem felejtették el korunk öregjei. De a másik párt is latba vetette minden erejét önnön védelmére is, ellenfelének károsítására is. Mindenütt háborúskodás dúlt, a nagy dühöngésben inkább elharapózott a fosztogatás. Eközben Zsigmond király hatalmas segítséggel visszatért Magyarországra, részint szülőföldjének fegyverforgató hadinépéből, részint a magyarországi felvidék főnemeseiből álló vitézi csapatok kíséretében. Magyarország felvidéke ugyanis nem tántorodott el a hűségétől. Nem is ütközött nagy nehézségbe, hogy a király újból hatalmába kerítse a jogart, mivel Budavára és az országnak úszóva minden erődítménye az ő híveinek kezén volt. Ezekben a napokban Apulia király az őt hívogatóknak sűrű ígérgetéseitől félrevezetve már útban volt, hogy a megígért hatalmat birtokába vegye. s már Dalmátország határára érkezett, amikor meghallotta, hogy Zsigmond király teljes épségben Budán tartózkodik, és Magyarország fölött kényekedve szerint gyakorolja a főhatalmat. Ezért tervével Tüstént felhagyott, visszafordult az útról, és visszatért atya országába. Mondják, hogy az atya meg ellen elkövetett méltatlanságon felindulva a levelet írt Zsigmond királynak, és kérte, hogy illő módon fizessen meg azoknak, akik mindig új meg új király után vágyakoznak, pedig királyuk még életben van. Zsigmond király megbünteti István vajdát és a többi hűtlent. Bár a királyt a bajoknak nagy tömege sokszor sújtotta, súlyos bosszúja mégsem csapott le mindjárt visszatérésekor a vétkesekre. Csak a birtokaikat kobozta el, és adta bérbe saját híveinek, de nem kegyetlenkedett azokkal, akik oly gyakran ellene szegültek, és nem vonta meg jóságának kegyét azoktól, akik kegyelmet kértek. A színlelt jóindulatának mézével megkent horgot oda tartotta a jelentéktelen kisnemesek elé, hogy annál könnyebben megfoghassa a nagyokat, akik a neki okozott nyomorúság bűnével mocskolták be magukat. Az éleseszű király eltitkolta lelke súlyos fájdalmát, és híveinek száma napról napra gyorsan gyarapodott. Ezért a király lélekben már felbátorodva hívei számára a szlavóniai vidéken lévő Kőrös udvarhely nevű városba országgyűlést hívott össze. A kitűzött napon a nemesek nagy tömegben tolongtak az országgyűlésen. Lackfi István is odament, vitte a vétke, mert bízott a király kegyelmében vagy saját fegyvereseiben, hiszen nem kevesebb katonát vitt magával, mint a király. Az egyik napon tehát, amikor a király és az ország főemberei, meg a vajda együtt voltak egy házban, István vajdát a helyszínen, a tanácskozás kellős közepén elfogták és lefejezték. Amikor halálának híre eljutott embereihez, bosszúvájtól ösztönözve fegyvert ragadnak. Kétségkívül nagy vérontást támadt volna nyomban, ha híveit nem borzasztja el uruk magas házból kidobott holttestének szörnyű látványa, s ha valaki nem kiált rájuk látva, mekkora veszélynek teszik ki magukat. Hagyjátok abba, szerencsétlenek, hagyjátok abba, hiszen a halálba rohantok. Látjátok, hogy halott már az is, akiért fegyvert akartok ragadni. Erre vaddühük lelohadt, s mindegyikük menekülve a maga számára biztonságos vidéket keresett. Ezt az István vajdát azzal vádolták, hogy egyéb, a királyi méltóság sérelmére elkövetett gonosz tetten kívül, abban az időben, amikor Zsigmond király a Nikápoly mellett elszenvedett vereség után a tenger melléki részeken tartózkodott, a következő gazságokat is elkövette. Tudnilik, követeket küldött Bajazid török császárhoz, és ígéretet tett neki, hogy a császár leányát a házasság kötelékével köti László királyhoz, akit be akart hozni az országba. Egy feltételt szabott csupán, hogy a török császár segítségére legyen Lászlónak, Zsigmond király ellenében. Azt is mondogatták, hogy a tervének alátámasztására óriási török sereget hozott be a Száva és Dráva folyók közt fekvő magyar területekre, és szörnyű dúlást vitt végbe. A törökök eddig még nem látogattak el magyar földre. Ez volt a törökök első bevonulása Magyarországra. Azóta óriási pusztításokat vittek véghez, ma is láthatjuk nyomait a szerémségi városokban. És hogy ezek nem kicsiny városok voltak, az épületek puszta helyei még most is tanúskodnak róla. Zsigmond megválasztása római királyjá és Galambóc várának sikertelen ostroma. Miután István vajda elnyerte vétkért a halálos büntetést, bűntársai közül pedig egyesek halállal, mások számüzetéssel lakoltak, mindenütt lecsillapult a király ellenszőtt ármányoskodás. És ettől kezdve a királyt élete végéig nem háborgatta országában belső zavargás. Nyugodtan viselhette uralkodói jogarát. Mivel pedig ifjúkorában sok baj hányta vetette az uralkodókat, erkölcseiben és életmódjában is megjavult. S miután az idegen nemzetek látták, hogy országában szilárdan kezében tartja a hatalmat, 23 évi magyarországi uralom után megválasztották római királynak. Ezért a császári nagyméltóságtól fellelkesülve a király nem csekély fegyveres erőt szervezett, s újból próbára akarta tenni a törökök hadierejét. Galambóc várát, amely Rácországban a Duna folyása mellett egy magas sziklán fekszik, és ebben az időben a törökök fennhatósága alá tartozott, nagyszámú katonasággal vette körül. Harcba bocsátkozott a két ellenség, és mindig Zsigmond csapatai kerekedtek felül, mindaddig, amíg a törökök császára, Cselebi, övéinek szorongatott helyzetétől sarkalva hatalmas hadikészülettel oda nem jött, és a királynál erősebbnek látszott az ellenség. Ezért a király, miután harcosai mindenütt vereséget szenvedtek, elhagyta a harcmezőt, átkelt a Dunán, és kimenekült az ellenség kezéből. Bár ebben az ütközetben sokan elhullottak, mégis a mikorunkig emlegetik szívbéli szomorúsággal, hogy itt esett el a fekete Zaviszának nevezett nagynevű vitézségben és fegyverforgatásban kiváló férfiú. A husziták eredete. Nem csak a halandók dolgai omlanak össze egy nem várt fordulattal, hanem néha még az Isten tiszteletének a rendje is, Isten engedelmével, fogyatkozást szenved. Zsigmond király fentebb jelzett idejének vége felé ugyanis a keresztény vallásban is nagy meghasonlás támadt. Angliában Wycliffe Jánosnak, Csehországban Hus Jánosnak a vezetésével egy elvetemült eretnekség, dögvészt hozó korsága született meg, és lassan-lassan elterjedve bemocskolta az emberek gondolkodását. Ennek a szektának a követőit Csehországban és a velük szomszédos vidékeken huszitáknak nevezzük. A katolikus hitnek e borzalmas ellenségén kívül ugyanabban az időben az adamitáknak nevezett ocsmány rend is felbukkant, ha ugyan lehet rájuk a rend nevet használni. Nem tudni, ki alapította rendjüket, mondják, nem kis vonzerőt gyakorolt ez a szekta, ocsmány cselekményeinek mindkét nembeli öreg és fiatal embereket egyaránt megnyert, legfőként azért, gondolom, mert megengedte a testi gyönyörök szabad élvezetét. A szekta követői azt mondogatták ugyanis, hogy rendjüket maga a teremtő alapította a világ keletkezésekor, ő parancsolta meg, hogy mindenük közös legyen, és hogy növekedjenek és sokasodjanak. Mesztelenül jártak, és barlangok rejtekén laktak. Szertartásaik végeztével, ha ugyan szertartásnak lehet mondani, amit végeztek, lámpaikat eloltván félrevonultak a sötétbe. Vezetőjüket csenyelven otyecnek, azaz atyuknak nevezték. Ezt az igét mondogatták, növekedjetek és sokasodjatok. És korkülönbség nélkül nekiestek egymás ölelésének és testi vágyaik kielégítésének. Mondják, hogy a hálójának kiszélesítése és növelése céljából az ördög, mert hisz ő vetette ki ezt a hálót az emberi nem ellen, annyira segítségére volt ennek a boszorkány szerzetnek, hogy amikor a szekta vezetője, egyéb által tett csodákat nem is említve, megparancsolta a magas levegőeget szántó madaraknak, vagy a sötét erdőben rejtőző vadaknak, hogy jelenjenek meg, azok meg is jelentek, és lehajtott fővel tisztelegtek előtte. Mert azt akarta az ezerféleképpen mesterkedő ördög, hogy azokat, akiket az ördög tiszteletével együttjáró gyönyör nem ejtett rabul, csodajeleivel ejtse hálójába. Ez meg is történt. Mert a szent vallásnak ez a veszedelmes felforgatása néhány nap alatt annyira elterjedt, hogy utóbb az említett husziták is alig tudták legyőzni és megsemmisíteni, noha nem csekély hadat indítottak ellene fegyveres erővel. Zsigmond királynak a husziták ellen viselt háborúi, és Husz János megégetése. Zsigmond király pedig, azért is, mert ráruházott római királyi tisztségénél fogva is köteles volt megvédelmezni a katolikus vallást, de elsősorban azért, mivel a husziták nagy haddá tömörülve pusztították az ő szülőföldjét, és tűzzel vassal kegyetlenül hurcolták a szektájukhoz nem tartozók ellen, fegyverbe szólította ellenük nem egy ízben majd a magyar, majd a német nemzet haderejét, és nem kímélve őseitől örökös hazája földjét és annak népét, nagy pusztításokat vitt véghez Csehországban. De a husziták nem hajoltak meg akarata előtt, hanem mint egy Krisztus kiontott vérének nevében hadra kelve, harci jelvényként zászlaikra, pajzsaikra és egyéb harci felszerelésükre a kehely képét festették, és egy hatalmas félszemű ember Ziska vezérlete alatt csapatokba tömörültek, és a velük kegyetlenkedőkkel szemben még nagyobb kegyetlenséggel jártak el. Így a vallás tekintetében is, a világi dolgokban is óriási felfordulás volt ebben az országban. Gyakran csapott össze a két ellenfél, embereit súlyosan veszélyeztetve. A legnagyobb ütközetet azonban akkor vívták, amikor egy napon a két ellenfél egy Katum bánya nevű bányavárostól nem messze fekvő mezőn találkozott össze. Egyik fél sem hátrált meg a másik elől, bár óriási veszteséget szenvedett. A két hadinép között sokáig dúlt a kétes kimenetelű csata, mindkét oldalon sokan elestek, végre azonban Ziska maradt felül. A király elhagyta a csatamezőt, meghátrált, és életben maradt híveivel együtt futásnak eredt. Ez még csak növelte az ellenség erejét és elszántságát. Mivel Zsigmond király úgy vélte, hogy nem tudja erővel megfékezni a hitszegők dühét, egyetemes zsinati határozattal óhajtotta elfojtani a vészt, és összehívatta a keresztény vallás híres egyetemes zsinatát, a Konstancit. A zsinaton az említett Husz Jánost és tanítványát, Jeromost, az eretnekség fejeit tanaikkal együtt bűnösnek találták, és tűzhalállal megsemmisítették. De azért egészen a mikorunkig sem szűnt meg az általuk elhintett métei melengetése az említett Csehországban. A magyarok hadjárata Bosznia vidékén. Sok és különféle háború zajlott ennek a királynak uralkodása idején, és ezek nem mindig jártak a kívánt véggel. De ki tudna egy ekkora, ennyi évig uralkodó fejedelem korát tollával akár csak felvázolni is. Egyéb háborúk között, amikor az úr megtestesülésének 1400. esztendeje után a 15. következett, a magyar nép nagy fegyveres ereje indult meg Spalátó hercege, név szerint Hervója ellen. Ez a herceg ugyanis, aki azelőtt hű volt a királyhoz, ezekben a napokban a vakmerőségétől ösztönözve hűtlenségre vetemedett, Magyarország ellen hadat akart indítani, ország részének megerősítésére hatalmas török csapatokat fogadott Zsoldjába, és Bosznia vidékeinek, melyek a király fennhatóság alá tartoztak, útonállója lett. A király hosszú távon léte adott bátorságot ennek az embernek. Maga a király ugyanis éppen ezekben az években a már említett konstanci zsinaton a mondott eretnekséggel volt elfoglalva, és azzal is, hogy a római császárság megszentelt koronáit elnyerje. Az ország hatalmas férfiai tehát, akiknek ez a király megbízatásából kötelességük volt, a lázadás hírétől ösztönözve elég nagy magyar haderőt küldtek ellene Bosnyákországba, seregeik vezéreivé Garai Jánost, és egy másik Jánost, Marótit, meg monoszlói csupor Pál Bánt, és több más kiváló férfiút tettek meg. Hervója pedig részint saját, részint zsoldos hadinépével egy síkságon szállt szembe velük. A hadilobogók már egymással szemben lobognak, a kürtök mindkét részén nagy recsegő zúgással rivalognak, a két ellenfél egymás megsemmisítésére szomjúhozva harcba bocsátkozik, a vitéz karok teljes erővel viaskodnak. Hatalmas lárma terjeng, törnek a lándzsák, lándzsatörés közben sokan lefordulnak a lóról, és a holtak teste hull innen is, onnan is, mindkét részről. De kiszárnyalhatná túl a bosnyákok agyafurtságát. A magyarok hadereje sokkal erősebbnek mutatkozott ebben az ütközetben az ő erejüknél, de ekkor azok, akik a hegycsúcsokra voltak fölállítva, elkezdtek kiáltozni, mivel ilyen utasítást kaptak, hogy futnak a magyarok. Ez a kiáltozás zavarba ejtette a magyarokat. Férfiasan küzdöttek, de amikor meghallották ezt a kiáltozást, abban a hitben, hogy egy részük megfutamodott, ott hagyták a csatateret és meghátráltak. Emiatt aztán nagy vereséget szenvedtek, és az ellenség prédájává lettek. Maguk a vezérek sem menekülhettek a nagy veszedelemből. Egyesek foglyul estek, mások ott pusztultak. Garai Jánost elfogták, és súlyos vasra verték. És amikor a fogságban töltött hosszú idő múltán visszanyerte szabadságát, hatalmas súlyú bilincseit, az utókor emlékezetére, a bátai monostorra hagyta ott fogadalmának beváltásaként. A mi urunk és megváltunk drága vérének dicsőségére. Maróti János pedig nagy mennyiségű aranyat adott szabadulásáért az ellenségnek. De mit mondjak Csupor Pál Bánról? Bevarták egy ökör lenyúzott bőrébe, mivel Hervoja szerint nem szolgált rá, hogy tovább éljen. Ugyanis amikor Hervoja herceg még hitszegése előtt Zsigmond királyt engedelmesen szolgálva az udvarba járt, és mind életmódjával, mind erkölcsi magatartásával otrombának mutatkozott, Pál Bán kigúnyolta, ahányszor csak találkozott vele. Hahotára fakadva üdvözlés helyett ökörbőgéssel gyalázta meg a herceg méltóságát. Ezért Hervoja herceg, amikor Pál Bánt már a mondott ökörbőrből ruhával megtisztelte, azt mondogatta neki. Te, ki ember alakban is ökörmódjára használtad hangodat, most már élj az ökör alakjával is, ne csak a hangjával. Losonci István Bán havasalföldi hadjárata. A király uralkodása idején többször folyt hadakozás havasalföld területén is, amelyet mindig az ottani nép lázongása idézett elő. Mégis, talán az a hadjárat méltó leginkább az élők emlékezetére, bár szerencsétlenül végződött, amelyet Losonci István Bán egy nagyságos férfiú vezérlete alatt vívtak a havasalföldi részeken. Ez időtájt két fejedelem uralkodott ezen a területen. Dán az egyik, Mircse a másik. Mindketten ugyanabból a vérből származtak, és mert ez az egyenlőség zavarta őket, mindketten egyeduralomra vágytak. Amikor Dán észrevette, hogy pártja meggyöngült, sietve a törököktől kért segítséget, és az ő segítségükkel menekülésre kényszerítette a másik pártot. Mircse pedig, mivel érezte, hogy erői a külső ellenség elhárításához gyengék, Zsigmond király segítségét kérte. Megsegítésére a királyi Losonci István Bánt küldte a sok fegyveres csapattal együtt. Véres ütközetet vívott az ellenséggel, de alul maradt, és miután mindkét fél nagy veszteségeket szenvedett, fejének feláldozásával életének s egyszer mind a háborúnak is véget vetett. A mondott vezér eleste után a megfutamodók holmia és személye az ellenség prédája lett. A háború befejezését egy nagy csoda követte. E vereség után, mint egy két évvel, amikor némelyek az elesettek csontjainak megszemlélésére odamentek a harcmezőre, és csodálkozva nézegették, mind a leöldözött emberek, mind az állatok megszámlálhatatlan csontját, hirtelen halk és gyenge emberi hangot hallottak. Megrettenve néznek erre, amarra, de senkit sem látnak, és ezért arra gondolnak, hogy kísértet játszik velük. Még jobban megrémülve sokáig egy helyben állnak. És amikor a hang nem szűnik, felfigyelnek rá, hogy a mormolásban többször is ismétlődik a mi urunk Jézus Krisztus és az ő boldogságos anyja, Mária, égi neve. Ekkor végre felúcsúdva tovább mennek, mutatják, miféle csoda ez. Végre emberi csontokra találtak, a sorvadás már lekopasztotta róluk a húst, s mindenfelől körülfonta már a burjánzó növényzet, csupán a feje volt még épp. Ó, dicsőséges égi királynő, micsoda dicsérettel magasztaljuk szent nevedet! Hogyan adjunk neked hálát? Milyen glóriával tiszteljünk? Emberi erő nem elégséges a te magasztalásodra. Csak az maradjon távol a te magasztalásodtól, aki a te szent neved segítségül hívásakor még nem tapasztalta jóságodat. Mert te nem hagytál senkit sem magára, aki a segítségedet kérte, és szent oltalmad alá menekült. Nagy bizonság számunkra, ó szent szűz, az a rendkívüli csoda, amelyet ennek az embernek esetében mutattál. Mert amikor látták, hogy az egész test élettelen és oszlásnak indult, csupán a feje él, és a nyelve beszél, döbbenten csodálkoztak, hogy a nyár perzselő forrósága, a tél zord fagya, az éhség és szomjúság ellenére a fej annyi időn keresztül épségben maradt, hol a testének minden húsa elemésztődött már. Miközben csodálkoztak, megszólalt a fej. Mit csodálkoztok? Én is Isten teremtménye vagyok, és keresztény. És ha ti is keresztények vagytok, annak a nevében, aki meghalt értetek a kereszten, kerítsetek papot, hogy meggyógyhassak. És amikor megkérdezték tőle, miképpen élhetett el addig, így felelt. A boldogságos Szűz Mária párt fogolt és tartott életben a ti jöveteletekig, hogy ne halljak meg az egyház szentséges vétele nélkül. Nem tudok meghalni, míg nem gyóntam. Ekkor újból megkérdezték. Miért részesít téged ekkora jó téteményben a boldogságos Szűz? Erre így felelt. Az ő hét ünnepének vigíliáján mindig kenyéren és vizen böjtöltem, és az ő ünnepeit a legnagyobb áhítattal ünnepeltem. Ő volt minden reménységem életemben és halálomban. Papot hoztak, megtörtént a gyónás, meg ami azután szokott következni, majd a test feloszlott, és békésen elpihent. Péter fia Miklós, két ütközete. Ugyanebben az időben a török nép, nem tűrve a békét és állandó fosztogatás után áhítozva, a Dunán inneni vidékeket és azt a földet, amelyet saját nyelvükön Temesköznek nevezünk, erőszakos betörésekkel nyomorgatta. Ezeket egy serény férfiú, akinek volt a bátorsága nagy dolgokba kezdeni, macedóniai Péter fia Miklós, barátai és toborzott katonasága segítségével két ízben is leverte, zsákmányukat elszedte, az ellenséget megfutamította és prédává tette. Ugyanebben az időben ugyanis első Mohamed, a törökök ötödik császára nyerte el az uralmat, miután testvérei, akik vele együtt a fentebb említett néhai Bajazed fiai voltak, s aki egyébként szintén császár volt a töröknek, meghaltak. Szárazon és vizen egyaránt gyarapította országát, és Moéziának egy részét is uralma alá vetette, melyet mi felső Bosnyák országnak, a nép nyelvén Vrhbosznának hívunk. Elhatározta, hogy a terület fölé új királyt is állít. Tehát egy bizonyos Ikács nevű, csekély vagyonú, alacsony származású és hírnévvel sem rendelkező embert nevezett ki Bosznia királyává. Ez, elragadtatva új címének fényétől, a rábízott nép egész haderejét fegyverbe szólította, és zsákmányra vágyva megrohanta az említett vidékeket. Már mindenfelé füstörögtek az udvarházak, és a vidék minden lakója, akinek csak módja nyílt a menekülésre, félelmében futásnak eredt. Csak az említett Péter fia Miklós szállt szembe vele, lovagi vakmerősége ösztönözte rá, mert katonaságának száma nem mérkőzhetett az ellenségével. Amikor összecsaptak és kavargott a kétes kimenetelű viadal, a harcosok közt szembe került Ikács királlyal. Mihely felismerte, feléje irányította a lova gyeplőjét, és olyan erővel támadt rá lándzsájával, hogy Ikács király a lándzsatöféstől súlyosan megsebesülve hanyat homlok lebukott a lováról, és hívei nem tudták megvédeni fegyvereikkel. A haragos vitéz nem kegyelmezett a földre terített embernek, leszállt lováról, vértezett lábával rálépett a mellére, s nem törődve a legyőzött könyörgéseivel, mesztelen kardjával levágta a fejét. Ennek láttára az egész csapat, amelyet Ikács vezetett, megfordult és megfutamodott. Maga, Péter fia Miklós pedig embereivel együtt zsákmánnyal gazdagon megrakodva tért vissza, és győzelme jeléül elküldte Zsigmond királynak az ellenség hadi jelvényeit, vagyis zászlóit, és nem csak egy számú foglyot. Egy másik alkalommal is harcolt ez a vitéz az említett végekre betörő törökökkel. És mivel az ellenség szétmorzsolására sem vitézei, sem fegyverei számánál fogva nem volt képes, azt gondolta, hogy az éjszaka segítségére lesz, és összegyűjtött annyi katonát, amennyit csak tudott. Ez a hadifortéban jártas ember kiegészítette kancák és más a mezőn legelő igas barmok kóborló csordáival, és egy-egy csorda élére dobosokat, körtösöket, meg olyan embereket állított, akik nagy lármát csapnak. Ilyen erőktől segítve rárohant a táborában éjszakai nyugovóra tért ellenségre. Megzavarta, ütötte, vágta, fejetlen futásba kergette. Ővé lett a győzelem, és vele együtt a bőséges zsákmány. Az ő rendjéhez tartozó nemesek mind a mai napig emlegetik, és mindörökre jó nevet szerzett magának. Egyesek azt mondják, hogy ebben az ütközetben az említett vitéz meghagyta katonáinak, hogy az ütközet kegyetlen kavargásában ezt a jelszót kiáltozzák, Isten Szent Mihál. És erről saját hadinépe megismerje egymást, nehogy az éjszaka homályában egymást üssék. És amikor az éjszaka sötétjében kavargott a csata, és ellenség nem ismert rá ellenségre, a törökök azt hívén, hogy ez a jelszó Isten vagy az ellenség előtt segítségükre lesz, hatalmas lármával csupán Mihált kiabálták, elhagyván az Isten szót. Erre az ellenség hevesen üldözőbe vette őket. Zsigmond királyt cseh királlyá koronázzák. Zsigmond királyt már 34 év óta övezte Magyarországon a királyi méltóság dicsősége, amikor az úr testetöltésének 1420. évében Csehország királyává koronázták. Ezt az időt megelőzően testvérének Vencelnek a halála után Zsigmond király ebben az országban nem király, hanem kormányzó címén uralkodott. Ez a király nem csak alacsony származású nemeseket, hanem igen sok közrendű embert is magas méltóságra emelt, és hatalmassá tett országában. Pálóc és a Rozgony urainak családja, meg Ország Mihály néhai Národismán úré, akit fentebb, úgy emlékszem, már említettem, e király segítségével jutottak hatalmas földek birtokába. Ezeknek utódai most a magas nagyságos címnek örvendeznek az országban. Azután Ozorai Pipó ispán, aki vérszerinti örökös hátrahagyása nélkül halt meg, továbbá Matkó bán és testvérei, Frankó, Petkó és Zován, akiknek utódai most nem valami nagy részt bírnak atyuk vagyonából, raguzaiak voltak. Ezek a városi polgárság rendjéhez tartoztak, mégis a király nagy jó indulatát élvezték, bőven volt aranyuk és földjük, és amíg éltek, hatalmasak voltak az országban. Nem volna könnyű dolog előszámlálnom a jelentéktelen nemeseket, akiket ez a király faluról vagy fénytelen nemesi kunyhóból emelt fel. Minthogy azonban az események szempontjából ennek nincs jelentősége, úgy gondolom, az olvasókat is csak untatnám vele. Kik látogatták Zsigmond király udvarát, és hogyan adta át neki a despota Nándorfehérvár várát? Az uralkodó udvarát az odalátogató nagyhírű nemesek fényessé, az odaözönlő idegenek sokasága hírnevessé tette. Németország és Itália sok főnemese kereste fel, s nem kevéssé vált a király udvarának díszére Portugália királyának a fia, aki országa számos nemesének kíséretében eljött a szárazföld nyugati határáról, hogy tisztelegjen a nagy uralkodó előtt. Róla mondják, hogy amikor a tél kegyetlen hidegének beálltával meglátta a befagyott Dunát, elcsodálkozott, és ezt atyának a legnagyobb csodaként jelentette, amit idegen földrészek meglátogatása alkalmával valaha is látott. György, Rácország despotája és híres fejedelme Zsigmond király iránt a legnagyobb engedelmességgel viseltetett. Nándorfehérvár várát, amely a hatalmas Duna és Száva folyók összefolyásánál van, és amelyet az ókorban Taurinumnak, a mi öregjeink meg Bolgárfehérvárnak neveztek, és amelyet a despota meg ősei tartottak birtokukban egészen az úrnak 1425. esztendejéig, ekkortájt igaz hűségének zálogaként átadta Zsigmondnak. Ez a vár utóbb, amikor a törökök hatalma megnövekedett, nem kis hasznára volt a magyar földnek, amint alább röviden majd szólnak róla. Zsigmond király ennek fejében hasonló bőkezűségről tett tanúságot a despota iránt. Neki adományozta ugyanis Magyarország területén Zalánkemén, Kölpény, Becse, Világosvár, Tokaj, Munkács, Tája és Regéc várát, továbbá Szatmárt, Böszörményt, Debrecent, Túrt, Varsányt és még néhány más mezővárost. Budavárosában pedig egy fényes, méltóságához illő házat szállásul és vendégeskedésének céljaira. El is látogatott a király udvarába, és a király és a magyarok szemében kedvelt ember volt. A Blaskó által okozott pusztítások. Zsigmond király az anyaszent egyházat, amelyet hol a fegyverek döntöttek gyászba, hol meg az egyház szakadás és eretnekség óriási viharai és örvényei rengettek meg, több alkalommal részesítette vigaszban, és omladozó állapotából többször felemelte. Sokszor kiürítette a kincstárát, és ontotta érte öveinek vérét és életét. Végül, amikor magaskora már nem kecsegtethette hosszú élettel, nehogy a halál megelőzze, és a császári cím megtiszteltetésétől elüsse, el akarta nyerni a római királyságnak az egész földkerekségen a legnagyobb nevet nyújtó koronáját, és a római császári méltóság süvegét. Róma városa felé irányította tehát lovainak gyeplőjét, miután az ország védelmére kijelölte a kiváló férfiak közül az őrködőket. De ezek az őrködők nem valami jól védelmezték az uralkodója jelenlététől megfosztott Magyarországot. Mert az üdvösség 1431. esztendejében, amikor a király idegen országokban intézte ügyeit, egy bizonyos Blaskó, egy csekély vagyonú és nevű ember, hatalmas sereget szervezett magyar és cseh gyülevész katonaságból, egyetlen vágyuk a zsákmány volt. Először Nagy Szombatba, ebbe a magas tornyokkal és az azokat összekötő téglafalakkal körülvete mezővárosba vonult be titokban hadrejével, mikor a polgárok éppen éjszakai álmukat aludták, és miután ezt az erődítményt birtokba vette, megnövelte hadrejét, mint valami heves szélvész rátámadt az ország északi vidékeire, amelyet mi Mátyus földjének hívunk, és nem kegyelmezve sem a szent dolgoknak, sem a nemnek, sem a kornak, egészen a Dunáig mindent tűzzel, vassal pusztított, s a ragadozó prédavágynak vetette oda. Még tovább is hatolt volna, ha az említett örködők Magyarország nemeseinek egész összesereglett sokaságával meg nem fékezik falánk étvágyát, és békekötés színe alatt nem kényszerítik, hogy felhagyjon megkezdett vállalkozásával. Paraszt királyok az országban. Ezeket az éveket megelőzően, de nem egy és ugyanazon időben, Magyarországon két parasztháború zúgott végig bizonyos parasztok vezetésével. Az egyiknek Antal, a másiknak Márton volt a neve. Egyikük Antal, az ország erdélyi részein, másikuk meg Márton, a Nyír és Szamos köz vidékén parasztokból álló nagy haderőt gyűjtött, és a királyi címet vitorolva kibontott zászlókkal hatalmas erővel tört előre, mint az áradat. Az országot a maguk hatalma alá akarták hajtani, ide-oda vonultak, és az eléjük kerülő nemeseket leöldösték. A falvakba és a mezővárosokba követeket küldtek véres karddal, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Az erre nem hajlandókat fosztogatták és öldökölték. Ez a paraszti haderő olyan nagyra növekedett, hogy még a felfegyverzettek is féltek megtámadni őket. Végül az előkelők több ütközetben felmorzsolták és legyőzték őket, elnyerték méltó büntetésüket. Mert magukat a királyokat halállal büntették, a többiek közül pedig azokat, akik nem tudtak elmenekülni, szemük kitolásával, orruk vagy ajkuk levágásával, kezük megcsonkításával büntették meg. Hogyan koronázták Zsigmond királyt előbb római királlyá, végül római császárrá? Eközben Zsigmond királyt, miután bejárta Toszkána és Lombardia vidékeit, Milánó városában a Róma feletti uralom második koronájával is megkoronázták ennek a méltóságnak választó fejedelmei, mivel az első koronát már azelőtt elnyerte Aachenben. Ezután útját folytatván Róma városába ment, és itt a Krisztusban szentséges atya, negyedik Jenő pápa, nagy ünnepélyességgel és a nép áldása kíséretében felékesítette a nagy uralkodó tiszteletre méltó őszhajfürtjeit a császári méltóság szent koronájának kitüntető díszével. Ennek következtében Zsigmond király alattvalói nem csupán királynak vagy császárnak nevezték, hanem királynak és császárnak. Visszafelé jövet Itáliában és Németországban mind a római egyház ügyeit, mind az eléje kerülő birodalmi ügyeket bölcs megfontolással a kívánalmaknak megfelelően elintézve, Magyarországra érkezett, melyet távolléte idején sok jogtalanságért, és békés állapotát az előkelők súlyos viszálykodásai megrendítették. Pozsony városában rendezte be udvartartását, és mivel országának, Magyarországnak főemberei és főurai, mintegy az egész ország képviseletében hozzásereglettek, hogy rukat új méltóságában lássák, finom érzékkel lecsendesítette a viszálykodás minden szelét és viharát, amelyek az ő királyi jelenlétét nélkülöző országot időközben megrázták. Ezen felül, hogy az ország nemeseinek további viszálykodásait gyökerestül megszüntesse, és hogy békéjüket biztosítsa, kiváltságával és jogaival élve új rendelkezéseket és új törvényeket hozott és emelt érvényre az országban, hogy azokat mindenki mindörökre megtartsa. Zsigmond király halála. Csehország ugyancsak háborúskodás tüzében égett uralkodója távol létében, leginkább azért, mert a keresztény király ellen lázongó husziták ama vágyukban, hogy a keresztény hitet megdöntsék, a velük egyet nem értők vagyonára és vérére szomjaztak. S mivel bennük megvolt az erő is, a képesség is, olyan kegyetlenségeket követtek el a keresztények ellen, amilyeket a keresztények a pogányok ellen sem gyakoroltak soha. Szülőföldjének viszálykodása megindította tehát a keresztény uralkodót, és még magas életkora sem tarthatta vissza, Csehország felé vette tehát útját, és bevonult Prága városába, hogy békét teremtsen, és a nép vallási viszályait megszüntesse. Mivel az öreg fejedelmet magas kora, a sok gond meg a bénaság gyötörte, erőt vett rajta a súlyos betegség, és amikor öreg testének elgyengüléséből felismerte, hogy az élet végső határához közeledik, titkon magához hívatta a magyar főembereket, akik elkísérték, és így szólt hozzájuk. Kedves fiaim, úgy gondolom, hogy a világ legfőbb alkotója megelégelte már az én életem napjait, legalábbis ezt érzem testem elgyöngüléséből. Attól tartok, hogy ha engem itt ér a halál, rátok rohannak majd a csehek, akik engem és titeket mindig gyűlöltek, és benneteket meg vagyontárgyaitokat is kapzsi módon kifosztják. És tudjátok meg, hogy én, aki eddig is kedveltelek benneteket, most is szívem mélyéből kedvellek, miattatok gyötör a legnagyobb gond, és az engem bágyasztó betegséggel és egyéb ügyekkel nem törődve éjjel-nappal csupán a ti megszabadításatokra gondolok. Meg is találtam a ti megmenekülésnek bizonyos útját, és ezen az úton, azt hiszem, épségben visszahozhatlak benneteket otthonaitokba. Holnap szakállamat és hajamat rendbehozva, őszfejemet koszorúval díszítve helyezzetek el gyaloghintóban, császári trónusomon ülve velem együtt vonuljatok végig a város közepén, és vigyetek ki engem magatokkal együtt azok közül, akik véretekre szomjúhoznak. Ezek után, a szavak után a császár szeméből előtörtek a könnyek, és végigfolytak az arcán. A magyaroknak tetszett a császár jóindulatú tanácsa. Amikor az elkövetkező éjszaka sötétségét, ami a csillagokat fényesebbé teszi, a felkelő nap szétoszlatta, a palota csúcsait ellöntve, ragyogó titáni fényével, a magyarok, miután az útra szükséges dolgokat előkészítették, mindenben a császár tanácsa szerint jártak el. És amikor az öreg uralkodót tiszteletre méltó őszhajával, zöld koszorúval felékesítve végigvitték a városon, mindkét nem ifjai és vénei összesöreglettek mindenfelől, és könnyes szemmel néztek rá, mint a soha többé nem látnák, és térthajlítással, meg szíves üdvözlő szavakkal tisztelték meg. Ő pedig, körülhordozván tekintetét, csupán császári fejének meghajtásával felelt nekik. Prága városából tehát kijutott, de óhajtott hazájába már nem érkezhetett meg. Amikor Znáimba, Morvaország egy városába érkezett, az úrnak 1437. esztendejében, a boldogságos Szűz Mária fogantatásának ünnepén, életének 70. esztendejében, uralkodását illetően pedig Magyar Királyságának 51., Római Királyságának 27., Cseh Királyságának 17., Császárságának pedig 5. esztendejében befejezte életét. Utóbb aztán övéinek bőséges siránkozása közepette, Magyarországra szállították, s a váradi egyházban elődeihez hasonló tisztelettel eltemették. Zsigmond császár, ami arca mienségét és termete nagyságát illeti, eléggé derék ember volt, a világ legfőbb alkotója, szép orcával, göndörkékes hajjal és nyájas tekintettel áldotta meg. Hosszú szakált hordott a magyarok iránti vonzalomból, mivel ezek is hosszú szakált viseltek egykor. Albert király megkoronázása és a Buda városában történt fosztogatás. A királyság örököseként Zsigmond király csupán egy leányt hagyott hátra, akinek Erzsébet volt a neve. Ez a leánya a fenséges Borbála királynétól tudnélik, második feleségétől született, aki a néhai, tekintetes Cillei Hermann gróf leánya volt. Ezt a leányt a császár még életében azzal a feltétellel adta keresztény szokás szerint törvényes feleségül Albertnak, Ausztria hercegének, hogy utána veje és vele együtt a leánya következzék a trónon. És mivel ez ellen az intézkedés ellen a magyar népnek sem volt ellenvetése, a császár temetése után behozták Albert herceget, és az akkor elkövetkező új év első napján, azaz az úrnak 1438. esztendejében, az úr körülmetélésének neves ünnepén megkoronázták ugyanazzal a fényes pompával, amelyel az első magyar királyokat. A király uralkodásának első évében hatalmas zavargás támadt Budavárosában. Mivel ennek a városnak a lakossága két népből állt, tudnilik magyarból és németből, azért a németek az ő nyelvüket beszélő uralkodó miatt elbizakodva a magyarokat saját fennhatóságuk alá akarták rendelni, és el akarták törölni ennek a városnak azt a régi időktől fogva megőrzött szokását, hogy egyik évben magyar legyen a bíró, a másikban pedig német. Időnként, amikor alkalom kínálkozott rá, a magyarokat gyalázkodásokkal illették, majd erőszakosan zaklatták őket. A magyarok pedig, akik régtől fogva késedelmesen szokták a megtorláshoz fogni, de néha a megtorlás késedelmét az elégtétel súlyosságával pótolják ki, hatalmas viharként zúdulva bántalmazóikra mindezeket a sérelmeket, mint egy súlyos álomba merülten, figyelembe se vették, és csak várakoztak, hogy mit szül a németek értelmetlen vakmerősége. Éltekkor ebben a városban egy bizonyos magyar, Ötvös János volt a neve, nem kis tekintélyű és nem is utolsó ember a városban. Ez a többieknél jobban a szívére vette az egész magyar népet érintő gyalázatot, és amennyire tőle telt, szóval is, erővel is védelmezni igyekezett a magyar polgárok becsületét. Ezért nagyon nagy szálkának látszott a németek szemében, és a németek élve az alkalommal titokban el is fogták őt, és a foglyot a városháza belsejében különféle kínzásokkal gyötörték. Végre, amikor a szer fölötti kínzások következtében meghalt, egy hatalmas súlyú követ kötöttek a nyakára, és elsüllyesztették a Dunába. A rettentő gonosztett 8 napig nem derült ki. Addig tudnélik, amíg a víz a kő nehezékétől megszabadult holttestet partra nem vetette. A megtalált élettelen testen jól látszottak a kínzás sebb helyei, hiteles tanúbizonyságot téve gyilkosai felől. Ugyanebben az időben a királyi udvarban csak úgy hemzsegtek a németek. Ezért a magyarok a rendkívüli gonosztett láttán felzúdulva, óriási kiáltozásban törtek ki, és dühük nagy hevében berohantak a városba, hogy bosszút álljanak, mivel a gyilkosokat nem tudják megtalálni, rávetik magukat palotáikra, és vasaltborítású ajtóikat betörve, kapzsiprédának vetik oda a németek kincseit. Ezekben a napokban élt Buda városában egy szerzetes barát, név szerint Jakab, egy ájtatos, tökéletes hitű olasz származású ember Szent Ferenc rendjéből. A magyarok hallgattak is rá, mert tudós módon prédikált. A barát felriadva a hatalmas lármára, magához ragadva az Isten képét hordozó feszületet, mihely tudomására jutottak a történtek, mesztelen lábbal futkosott a magyarok között, és elejük tartva Krisztus képmását, panaszos és siránkozó hangon kérlelte őket, hogy annak a kedvéért, aki értük megfeszítettek, hagyják abba a megkezdett munkát. Ők azonban annál erősebben kiáltozva mondogatták, az Isten is velünk van, és fosztogatásra adva magukat nem törődtek a barát könyörgésével. És amikor a barát látta, hogy semmi eredményt sem ér el, sőt, csak fokozza a zavargást, visszatért a Szent János evangélistáról elnevezett kolostorba, ahonnan jött. A magyarok pedig, miután a németeken elvetemült gaztettük miatt bosszút álltak, felhagytak a fosztogatással, mivel már több holmit nem találtak. Albert király hadjárata a husziták ellen. A császárt halála után Albert király nem csak a magyar trónon követte, hanem miután Magyarországon fejére tették a koronát, megválasztották a rómaiak királyává és Csehország királyává is. Amikor tehát arról értesült, hogy a husziták a császár halála után Csehországban még hevesebben dühöngenek a katolikusok ellen, magyar és német népből álló hatalmas sereget indított ellenük. Azok pedig, amikor megtudták, hogy a király táborba szállt hadai az ő haderejük számban és erőben meghaladja, bevették magukat egy Tábor nevű város falai közé, jól lehet lengyel csapatok is segítették őket. Ez a város Csehországban a husziták fő helye és dajkálója, maguk a husziták, amikor tévhitük még csak sarjadóban volt, haditáborukból építették ki, új falakkal véve körül a természettől is megerősített helyet. Emellett ütötte fel a király a harci táborát. Azok a városból, a királyi hadseregek pedig a táborból, gyakran kirontva kölcsönösen osztogatták a kíméletlen halált. Ez a küzdelem 3 napig tartott. Közben pedig mindkét oldalon, részint a viadalokban, részint a hadigépek lövedékeitől, sokan elestek. És amikor Albert király ráeszmélt, hogy az ellenségnek egyedül csak a kiéheztetést árthat, úgy érezte, hogy ilyen óriási néptömegtől sem az élelmet megvonni, sem az élelmet szállító utakat lezárni nem tudja, feloszlatta táborát, és elvonult az ellenség elől. Amikor a husziták haderejének és eretnekségének megdöntésre szervezett híres hercegekből, grófokból és más hatalmas nemesekből álló fegyveres vitézekben hatalmas nemesi hadsereg felbomlott és átengedte a helyet a huszitáknak, még az eddiginél is jobban megnőtt a husziták bátorsága és reménye. Albert király tüdőrévi hadjárata és halála. Ezek után Albert király uralkodásának második évében elterjedt az a fontos hír, hogy Murád, a törökök császára, hadi népének nagy erejét mozgósítva meg akarja támadni Magyarországot. Ezért Albert király összehívta a főnemesekből álló országgyűlést, és velük együtt azt a határozatot hozta, hogy nem várja meg, míg az ellenség behatol az ország belsejébe, hanem vitéz karral ellene vonul. Magyarország egész katonai erejét mozgósítva nagy hadsereget gyűjtött össze, és azon a helyen ütött tábort, amelyet a nép nyelvén tüdőrévnek hívnak. A törökök császára pedig, amikor megtudta, hogy a király az ország védelmére elegendő katonával és fegyveres erővel rendelkezik, ostrommal bevette Szendrő várát, csak nem egész Rácország földjét hatalma alá vetette, úgyhogy az ország ura, a despota is Magyarországra menekült. Ezután lándzsáját és egész hadierejét a görögök ellen fordította, és megostromolta Tesszalonikét, Görögországnak ezt a nagy és híres városát, amelyet régisége, kincsei, népének sokasága, kiváló és nemes polgárai világszerte híressé tettek. Elfoglalta és teljesen kirabolta a várost. Azután Epirus és Aitólia híres tartományát támadta meg, megadásra kényszerítette és országához csatolta őket. A magyarok pedig megunták a hosszú tábori szállást, leginkább azért, mivel közülük sokan szenvedtek a vérhastól. Régi szokásuk szerint farkast kiáltva a király akarata ellenére, külön-külön és össze-vissza elszélettek, ott hagyták a király táborát. Albert király Budára érve megbetegedett. és mivel Bécsbe szándékozott menni, nem tekintve gyöngélkedő állapotát, folytatta útját Bécs felé. Amikor Simon és Júdás apostolok ünnepén Neszméi faluban megszállt, betegsége súlyosbodott, és egy évi, 9 hónapi és 28 napi magyarországi uralom után az úrnak 1439. évében e faluban meghalt. Elődeihez hasonlóan Székesfehérvár egyházában temették el királyi pompával, megadván neki a végtisztességet. Albert király közepes magasságú ember volt, arca inkább barnába játszott, mint fehérbe, szelíd erkölcsű, övéinek kérése előtt meghajló.